Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezen a mai Isten tiszteleten két szó fog a középpontban állni, két ellentétes szó, és az Úristen valamelyikünknek mondja, a másik szót meg lehet, hogy más valakinek. Talán az lesz a feladatunk, hogy megtaláljuk, hogy melyik az a szó, amit az Úristen ma szeretne a szívünkre helyezni. Az egyik szó az a türelem, a másik pedig az azonnal. Mind a kettő ott lesz ebbe a mai igében. Ott fejeztük be Márk evangéliumát, amikor Jézus megkeresztelkedett, és nagyon beszélgettünk a saját keresztségünkről, és arról, hogy Jézus miért vállalta a keresztséget, és a mostani alkalommal pedig az ezt követő történetekről lesz szó. Ugye Márk nagyon röviden intézi el ezeket az eseményeket, ma tulajdonképpen így két történet lesz együtt, egy mondatban Jézus megkísértése, és utána pedig az első tanítványoknak az elhívása. Így hallgassuk meg most Istennek igéjét, hogy megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium első fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába. 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. Amikor kissébb továbbment, meglátta Jakabot, az Ebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek ő utána. Amen. Jézus a megkeresztelése után kimegy a pusztába, majd a pusztában történt megkísértése után ott találjuk őt a galileai tengernek a partján. Itt annyit ír Márk, hogy miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és jól tudjuk, hogy megérkezett abba a városba, vagy abba a faluba, ahol felnőtt, Názáretbe, ahol nem túl szívesen fogadták. Nézzük meg, elindul Jézusnak az élete, ott van egy csodálatos esemény, a megkeresztelése, utána jön a megkísértése, utána jön egy rossz hír, hogy Jánost börtönbe vetik, utána a saját szülőfalujába nem akarják befogadni. Lukács azt írja, hogy le akarták a hegyről egy szakadékba taszítani őt. Rengeteg nehézség van egyből ott az elején. És így érkezik meg Jézus oda a galileai tengernek a partjára, ahol meglátja ezeket az embereket, és megszólítja és elhívja őket. Keresztelő János arról prédikált, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. És Jézus elkezd növekedni innentől kezdve, de egyáltalán nem úgy, ahogy ezt keresztelő János vagy bárki elképzelte. Valahogy a növekedésre azt gondolták, hogy hát Jézus nagy messiásként átveszi a hatalmat, az uralmat, és eljött Jézus számára ez a növekedés azt jelenti, hogy csendben elkezdi építeni Isten országát. Egészen csendben elkezdi építeni Isten országát. Mert azzal, hogy megjelent Jézus, megjelent közöttünk az Isten országa, és ő ezt szeretné, ezt az örömhírt eljutatni másokhoz is. És ha bele gondolunk, és itt jön a türelem, hogy Jézus ezt sokféleképpen megtehette volna. Megtette volna úgy is, hogy nem 12 apostolt választ magának, hanem hitre jut annak a kornak a 12 legnagyobb uralkodója, és rajtuk keresztül kezdi el hirdetni az evangéliumot. Egy ezernyi más lehetőség lett volna, de Jézus számára, ami fontos volt, hogy kiválassza először ezt a 4 embert. Talán az se véletlen, hogy testvérpárokat választott ki. Erről ritkán beszélünk, hogy itt testvérpárok voltak, ami az ő számukra valószínű, hogy jó volt, hiszen volt egy olyan bizalmas társ mellette az úton, aki a vérszerinti testvére volt. Egészen addig ez hangsúlyos volt, amíg nem tapasztalták meg, hogy van egy másfajta testvériség is a tanítványok között. Viszont a családnak, akár itt Zebedeusnak, a szülőknek, ez egy dupla veszteség volt, hiszen 2 gyermeket is, 2 családfenntartót is elvesztettek. Itt voltak ezek az emberek, akik nem voltak se különlegesek, talán egy kicsit jobb anyagi helyzetben voltak, mint mások, hiszen abban az időben, akinek hajója volt, és akiről itt azt olvassuk, hogy a napszámosait is hátrahagyta, az már tudott embereket dolgoztatni, de valószínű, hogy egyszerű kérgeskező halász emberek voltak. És Jézus elhívja őket. És beindul egy nagyon-nagyon csendes, türelmes munka. Tulajdonképpen ezek az emberek nagyon sokáig Jézussal együtt vannak, utána kiküldi Jézus őket, meg a 72 tanítványt egy időre, és úgy csendben elkezdik terjeszteni az evangéliumot. És nagyon sok olyan történet van a Szentírásban, ahol emberek úgy jutnak hitre, hogy nem tudjuk, hogy honnan hallottak Jézusról. Nem tudjuk, hogy honnan hallhatott róla nagyon sok vámszedő, nem tudjuk, hogy különböző betegek honnan hallottak róla, Bartimeus honnan hallott róla, pedig ugye felkiáltott, hogy Názáreti Jézus, könyörülj rajtam. Elindul a nép között egy nagyon-nagyon csendes missziói munka, valóban szívtől szívig, lélektől lélekig. És amikor azt mondtam, hogy valamikor talán, vagy valakinél arra van szükség, hogy az Úristen egy kicsit lelassítsa, akkor erre gondoltam, hogy sokszor nagyon szeretnénk látványos gyümölcsöket látni, akár a saját életünkön, akár a családtagjaink életén, megtért emberek életén, gyülekezetnek az életén, és ez sokszor egy nagyon-nagyon türelmes, lassú munka. Lehet, hogy az ember talán egy gyülekezetben látja ennek az eredményét, más lehet, hogy nem, hiszen ahogy Pál apostol is írja, van, aki öntöz, van, aki ültet, van, aki öntöz, de a növekedést az Isten adja. Tehát olykor szükség van erre a türelemre, hogy elhinni azt, hogy a mi erőlködésünk nélkül is az Isten szent lelke csendben is tudja végezni a munkát. Lehet, hogy valamikor tényleg csak nagyon kevés kell ahhoz, hogy Isten igéje meg tudjon szólítani embereket. Mi egy kicsit úgy vagyunk, mint az a földműves, aki nagyon-nagyon szeretné, hogy gyorsan nőjenek a növények, és ezért próbálja húzni őket, hogy hát, ha gyorsabban megnő, de ettől nem fog gyorsabban nőni. Aki olvasta ma reggel a mai igét, az olvashatta, hogy kétféle fáról volt benne szó. Az egyik a bonszáj, a másik pedig egy olyan fa, aminek 80 méter a magassága, nem tudom, milyen tábornokról nevezték el ezt a hatalmas mamutfenyőt, és elmondják, hogy a kettő fa között alapvetően az a különbség, hogy a bonszájnak egészen kis korában, csemete korában a fő gyökereit kivágják, és még nagyon sok gyökeret, pont azért, hogy ne tudjon nőni, hogy ne tudjon növekedni. Ezzel szemben, amelyik fa jó helyen van, amelyik fa jó földet és jó vizet kap, az tud valóban növekedni. Nagyon sok ilyen ember van, akiknek kivágták a gyökereit, és nagyon lassan növekszenek. Volt egy temetés megbeszélés egy hölgyel, és nagyon-nagyon sokszor elmondta, hogy miért nem találkoztunk eddig. Végig mondta, hogy hát a 70-es években pedagógus volt, és akkor nem lehetett egyszerűen járni, nem lehetett eljönni, értsen meg, de én mondta, hogy ez most engem nem igazán érdekel, itt most nem erről lesz szó. Az evangélium az ugyanúgy szól annak is, aki végig ide járt egy temetésen, ugyanúgy szeretnék szólni a feltámadáson, és újra visszajött ez az egész. Egy olyan ember volt, akinek valamikor kivágták ezt a nagyon fontos gyökerét, és hát úgy növekedett, ahogy éppen tudott, és ezt be kell őt támogatni talán, hogy azért már eltelt sok idő azóta, van lehetőség újra elkezdeni növekedni. Tehát valamikor valóban erre van szükség. Jézus amit tett, az annyi volt, hogy nem akart ilyen nagy viharként végig söpörni Izraelnek az életén. Keresztelő Jánosnak a mozgalma sokkal inkább ilyen volt. Egy hatalmas, lendületes vihar volt. Jézusé az egy ilyen csendes mozgalom volt nagyon-nagyon sokáig. Tehát egyrészt nagyon fontos, hogy higgyünk abban, hogy türelmesen az Istennek a szent lelk elvégzi a munkáját. Ugye tudjuk azt, hogy egy-egy kis pataknál a víz az hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok alatt ott tudja alakítani akár egy kőnek a vonalát is, ott tudja ott kiválni magának, ugyanígy van az Istennek a szent lelke is. De azért ebben a mai igében kétszer is előfordul az azonnal szó. És ez nagyon-nagyon érdekes, ugye az egyik, amikor halljuk, amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint a hálókat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket. Amikor ilyen szempontból elhívásról van szó, akkor itt azt látjuk, hogy Jézus azonnal elhívja őket. És De szerintem nagyon izgalmas dolog. Azok, akik itt voltak a missziói napon, amikor itt Vető Istvánnal és Gáncs Péterrel beszélgettem, akkor az volt az utolsó kérdésem feléjük, hogy ők, akik hűséggel leszolgáltak egy életet, ha tanácsot kellene adniuk a ma pályát kezdő lelkészeknek, akkor milyen tanácsot adnának, aki most kezdi a lelkészi pályát? És püspök úr elmondta, hogy tanít a teológián is, van egy ilyen homiletikai képzése, és ami tanácsot adna az ott megismert fiataloknak, hogy ne féljenek ennyire. Ne féljenek a saját alkalmatlanságuktól, ne féljenek attól a világtól, ami körbeveszi őket. Elmondta, hogy bennük sokkal inkább megvolt, és még én is ez a generációhoz tartozom, aki alig várta, hogy elinduljon, mert rengeteg bizonytalanság van nagyon sok fiatalban, nem csak ezen a területen, más területen is. És itt viszont nagyon jó a figyelmeztetés. Azt mondja Jézus, hogy én nem akarok itt most továbbképzés nektek semmit, azonnal induljatok el. Azonnal itt elhívlak titeket, és most nincs idő arra, itt most nincs türelem, hogy búcsúzkodjatok minden, azt látjuk, ott hagynak mindent, és azonnal elindulnak. És a tanítványok ezt érzik, mert amikor másodszor előjön ez a szó, erre azok a hálóikat otthagyva azonnal követték őt. A kis halászvállalkozásokat, ami volt, ott hagyták, és elindultak Jézus után. Hogy lehetne ezt összefoglalni? Talán furcsa lesz ez a kifejezés, de van olyan élethelyzet, azért én egyszerűen fogalmazom, mert hát, ha ezt könnyen megjelezzük, amikor nincs idő bogarászni. Ugye mit látunk? Az egyik testvérpár az éppen kiveti a hálót, mert ugye halászok voltak. Mit csinál Jakab és János? Azt látjuk, hogy a hálóikat rendezgették. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy a hálókat, amikor kihúzták, akár volt kapás, akár nem, utána ebbe beleakadtak mindenféle gajak, ágak, egyebek, nem lehetett befejezni úgy a halászatot, hogy a napnak az elején, mert tulajdonképpen hajnalban végeztek, ezt kiterítették, és szépen végigmentek, és ott bogaráztak, kiszedték ezt-azt, mert aki már itt dobott hálót, vagy ilyennel foglalkozott, az tudja, hogy amikor be akarod dobni, és összeakad az egész, meg beleakad, az borzasztó nagy idegességgel jár. Itt azt látjuk, hogy azt mondja, hogy ne itt bogarásszatok, nem ennyi az élet, nektek többet szed, mint hogy itt a hálóból szedegessétek ki a beleakadt kadlókat, meg is nem tudom én, gajakat, meg egyebeket, nem túl jókedvel, hanem tényleg induljatok el. És nekünk magyaroknak van egy nagy segítségünk, ugye Petőfi Sándornak a Patrópál úr című kis verse, bizonyára sokan ismerik. Roskadó félben van a ház, hámlik le a vakolat, és a széled darab födéllel már tudja Isten, hol szalad. Aztán így folytatja, és nem is folytatja, inkább ezt hadd tegyek annyi hozzá, hogy hozzá lehetne úgy is tenni, úgy is le lehetne fordítani, hogy roskadó félben van a egyház, hámlik le a vakolat. Ja, vannak ilyen élethelyzetek, amikor úgy roskadozik minden, és nem szó szerint értem, mert nálunk is hullik kicsit a vakolat, de ugye az egész egyház lassan a fejünkre omlik az egész, egymás után dőlnek ki a falai, hullik le a vakolat, mögötte csak az üresség látszik, és úgy el vagyunk benne. Puszta a kert, ehelyett a szántóföld szépen virít, termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Puszta a kert. Hát most kicsit vonjunk párhuzamot, azért egy héttel ezelőtt ilyen csak puszta volt a templomkert is, ha megnéztük, hogy nézett ki. De lelki értelemben puszta a templom tér is, meg puszta a Kispest is. Micsoda pipacsok teremnek benne, ugye itt a pipacsra azt érti Petőfi, hogy oda nem való növények. Hát mennyi oda nem való növény van ma is szerte a világban. Tévtanítások, rossz helyen, rossz személyektől vár segítség, tanács, útmutatás. És nagyon sok ember ilyenkor, mint Patrópál, siratja az egyházat, hogy hát ebből már nem lesz semmi, régi dolog, temessük el, régi énekek, régi liturgia. És ezzel szemben Jézusnak van egy ilyen sürgetése, hogy jó, lehet, hogy ez a helyzet, de akkor indulj el. Máté evangéliumának 8. fejezetében olvassuk, egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. De Jézus így szólt hozzá, kövess engem, és add a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Valamikor az Isten ezt helyezi a szívünkre, hogy azonnal. És lehet, hogy az életünkben van olyan élethelyzet, amit nagyon régóta halogatunk, nagyon régóta próbáljuk magunkat meggyőzni, hogy azért meg kellene csinálni, szembe kellene nézni vele, oda kellene menni az evangélium ügye miatt, a békesség miatt, és az ember ezt nem teszi meg. Ilyenkor viszont Jézusnak az a szava az aktuális, hogy azonnal, hogy indulj el. Majd fejezzem be egy történettel, egy olyan történettel, amit én nagyon-nagyon szeretek, és bizonyára már mondtam, és ehhez szeretnék majd még egy gondolatot hozzászólni, hogy milyen ez a viszony, ez a tanítványi viszony, ami a tanítványok és Jézus Krisztus között volt. És milyen az a viszony, amikor minket elküld, és azt mondja, hogy indulj el, végezd a feladatodat. Kanada egyik nagyvárosában történt. Az úgynevezett felső 10 000 kultúrára igényes köreiben izgalmat keltett a hír, hogy egy világhírű zongora művész elfogadta az önálló előadóestre szóló meghívásukat. A hangversenyt a város legelőkelőbb koncerttermében kívánták megtartani, ahol az igen borsosáró belépő jegyeket csak azok vásárolták meg, akiknek az élet viteléhez hozzá tartozott ez az egyedülálló művészi élmény. Közéjük tartozott Mrs. Blue is. Az idős hölgy maga is zongorázott, de különösen a legkisebb unokájának akart kedvet szerezni a muzsikához, tehát őt is elvitte magával. Az elkényeztetett unoka igen jó hallásúnak mutatkozott, de a zenetanulás legelején tartott. Amikor a nézőtér lámpáit letompították, és csak a színpadot világították meg, a fiúcska nyugtalanul fészkelődni kezdett a helyén. Látni akarta a nagy hangversenyt zongorát, ezért a zongorához lopózott. Közben elhangzott a kezdetet jelző halkcsengő. A felfokozott várakozásban a nagymama nem vette észre, hogy az unokája már nem ül mellette. Egyszer csak a zenekar hangulásának finom zajába, kezdetleges pötyögetetéssel egy kemény hang, a közismert gyerekdalab, a szamár induló szólalt meg. A nézőtéren egy elszörnyedést kiváltó halk moraj futott végig, de ebben a pillanatban a függöny mögül előlépett a nagyhírű művész is, aki minden meghajlás nélkül egyenesen a zongorához sietett, és már is két kézzel játszott a gyermekvárai felett. Az elképett nézők még a hangjukat is hallották, amint a zongoránál álló gyermeknek ez sugja, csak játsz, ne hagyd abba, tovább. A játéka, amit a szamár indulóra improvizált, olyan csodálatos volt, hogy valósággal lenyűgözte a hallgatóságot. Eddig a történet, ami azonban nekünk is tartogat üzenetet, ez pedig a következő. Olykor úgy látszik, hogy erőnket, tudásunkat felülmúló vállalkozásba kezdünk Isten országáért, ami néha nem több, mint az ő hangverseny zongoráján pötyögtetni a szamárindulót. Szégyent, méltatlankodás, sőt botránt is okozhatnánk vele, ha maga az Úr, a világegyetem alkotóművésze nem állna mellénk, és isteni akkordjával nem tisztítaná meg, és nem emelné föl a mi emberi erőlködésünket. Szolgál az Úrnak, ne hagyd abba, tovább tedd meg, ami rád bizatott, légy hű sáfár. Ő melletted áll, megvéd és megerősít. Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek titeket. Így kell nekünk is elindulni Jézus után, hogy az ő tanítványaként valóban formálni tudjon bennünket. Így ennek a mai estének ez az üzenete, ma este azonnal indulj el, mert terve van veled az Úrnak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, lehet, hogy nekünk már sokkal többet kéne tudnunk a keresztény hitnek az útján, mint a szamár indulót. Bocsáss meg, hogy sokszor megakadunk a bizonságtételbe, a tanulásba. És köszönjük, hogy Te azt áldod meg, ahol éppen tartunk. Ott használsz föl minket, ahol éppen a szívünk, a lelkünk is tart, a bizonságtételben, a hitben. Akár magasabb hegyfokokat járunk meg, akár mélységeket. Köszönjük, hogy Te mögénk állsz, nem szégyenítesz meg minket, hanem oda teszed azt a dallamot, ami valóban képes embereket megszólítani. És köszönjük, hogy ebbe a dallamba ott lehetnek a mi szavaink, sokszor ügyetlenkedéseink, rajtad keresztül mégis áldássá válhatnak. Úrunk Istenünk, téged kérünk, hogy most az úrvacsorában tisztíts meg minket, vedd el mindazt, amivel elrontjuk ezt a közös darabot, ami nem oda való, ami megrontja a harmóniát, és hogy így tudjunk most valóban úrvacsorát venni.